Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólassuk a Krisztus titkát. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet Nehémiás könyvéből olvasok, amire tekintettel vagyok, és leszünk az egész harmadik fejezet, de ezt most nem fogom felolvasni, mert nagyon hosszú, ez 38 versből áll, hanem ennek a harmadik fejezetnek a 38. versét olvasom, és a negyedik fejezetből is még válogatott verseket, a negyedik, a 15. és a 17. verseket. Mi azonban építettük a várfalat, és már az egész várfal elkészült fél magasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott. A júdaiak azonban ezt mondták, megrokkant a teherhordók ereje, pedig sokat törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, hajnal hasadtától a csillagok feljöttéig. Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük le ruhánkat, még a vízhez is mindenki kopjával ment. Mi az ünnepi alkalmak után visszatérünk a sorozatainkhoz, most először Nehémiás könyvéhez, és arra emlékszünk talán, hogy Nehémiás könyve alapján az építkezéseinkről beszélgetünk, akár kapcsolatot építünk, akár karriert, akár gyülekezetet, vagy ténylegesen valamilyen épületet építünk, Nehémiás könyvében megszívlelendő szempontokat találunk az építkezéseinkhez, és csak így felidézésképpen annyit szeretnék mondani, hogy ugye Nehémiás a perzsa királyi udvarban volt egy magas tisztviselő a király mellett, a király pohárnoka volt, és ott több ezer kilométeres távolságban hallott arról, hogy otthon Jeruzsálemben, ugye ahonnan ő is származott, elég siralmas állapotok vannak, az ellenség már régen lerombolta Jeruzsálem városfalát és épületeit, akkor elkezdték egyszer újjáépíteni az otthon maradottak, akiket nem vittek el fogságba, de az újjáépítés során történt egy nagy tűzvész, és akkor ez visszavetette az embereket abban, hogy folytassák az újjáépítést. Ez a tipikus esete annak, hogy a szegény embert még az ág is húzza. Na, megpróbáltak ott valamit tenni, és akkor meg, hogy felépítsék a romokból a várost, és akkor meg jött egy tűzvész, és amit addig építettek, azt meg a tűz pusztította el. És amikor erről hallott Nehémiás, akkor Isten elé vitte ezt az egészet, és ebből azt értette meg, hogy indulnia kell, haza kell térnie, és az élére kell állni a munkának, és akkor hátrahagyva a magas állását, a jól fizető jövedelmét, a biztos egzisztenciát, elindult a romok közé, és az elcsüggett nép közé, hogy segítsen nekik az újjáépítésben, és ennek az újjáépítésnek az élére állt ő. Hát itt kapcsolódunk vissza a történetbe, és szeretném, és ma a munka szerepéről lesz szó, az egész harmadik fejezet és a negyedik rész első verse is ezt hangsúlyozza, a munkát, a munkának a megszervezését, és szeretném egy kérdéssel kezdeni, hogy szerintetek vajon mi a legfontosabb a munka végzésben? De valószínűleg, hogy eltérő véleményeket fogalmazunk meg, mert nagyon sokan a munkakörülményeket említik, hogy hát nagyon fontos, hogy megfelelő munkakörülmények között tudjunk dolgozni. Ugye ezt képviselik például a szakszervezetek, aztán mások ugye a munkatársakat emelik ki, hogy hát jó, hát a munkakörülmények is számítanak, de hát azért a munkatársak nagyon nem mindegy, hogy kik mellett dolgozunk, olyanok mellett, akik egymást eszik, akik egymást fúrják, faragják, vagy pedig olyanok mellett, akikkel jól együtt lehet dolgozni. Ez sem mindegy. És hát talán a legtöbben a munkával kapcsolatban a fizetést említik. Mindegyik fontos lehet. Nehémiás azonban ezek helyett itt most valami egészen mást emel ki, mégpedig a jókedvet. Ha megnézitek itt fönt a harmadik rész 38. versét, itt találjuk ezt. Mi azonban építettük tovább a várfalat, és el is készült az egész várfal félmagasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott. Az első 37 versben tulajdonképpen nevek szerepelnek, munkahelyek szerepelnek a Jeruzsálemen belül, hogy hol, mindenhol kellett dolgozni, végezni az újjáépítést, és munkacsoportok szerepelnek. Ez ismétlődik 37 versen keresztül. Egy idő után már az ember nem figyelmesen olvassa, akkor már szinte unalmassá válik az egész, és akkor a harmadik rész legvégén olvassuk ezt, hogy a nép nagy kedvel dolgozott. És ennek a hosszú igeszakasznak, amelynek a felolvasásától most megkíméltelek benneteket, ennek a hosszú szakasznak ez a 38. vers, ez a tengelye, ezen fordul meg minden. És valóban, csak egy pillanatra gondolkodjunk el ezen a kérdésen, hogy van annál jobb a munkában, mint amikor jó kedvel tudjuk végezni? És van annál rosszabb, mint amikor egy munka untat, és semmi kedvünk hozzá, és ott hagynánk az egészet a legszívesebben? Mert lehet, hogy valaki sokat keres a munkájával, de unja vagy egyenesen tönkre megy bele. Van, aki a munkája befejezésétől várja a megelégedést, hogy elkészültem vele, jaj, de jó, elkészült egy alkotás, elkészült egy munkadarab. Elkészülni valamivel, ez tényleg jó érzéssel tölthet el, de nem mindig. Szerintem mindnyájan tapasztaltátok már, hogy mire a végére érünk valaminek, előfordul, hogy már nem tudunk neki örülni, már belekeseredünk, már annyi külön kört kellett futni, annyi adminisztrációs vagy bürokratikus buktatón kellett keresztül jutni, vagy olyan sokszor azt éreztük, hogy magunkra maradtunk egy-egy munkában, hogy mire a végére érünk, már nem tudunk örülni neki, már csak várj, jó, már legyen meg és kész. Bele lehet ebbe keseredni. Lehetne még sorolni a példákat. Én ahogy ezen gondolkodtam, arra jutottam, hogy tényleg nehéz, fontosabbat találni a munkában, mint azt, hogy jó kedvel tudjuk végezni. És még az Istennek végzett munkával is így van ez. A Biblia több helyen is hangsúlyozza, hogy az Istennek való szolgálatban is nagy szerepe van a jókedvnek. Egy ószövetségi ígét szeretnék most felolvasni nektek, először egy ószövetségi. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, ugye ez az előbb felolvasott 100. Zsoltárban van, de az új szövetségben is találunk igéket arra, ami arról szól, hogy nem mindegy, hogy az Úrnak hogyan szolgálunk. A zsidókhoz írt levél 13. részében találjuk ezt az igét. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Na most, ha ez így van, akkor a következő kérdés az, hogy mire figyeljünk, hogy nagy kedvel, vagy nagyobb kedvel tudjunk dolgozni. A mai igényben ennek a mesterfogásait találhatjuk meg, és tanulhatjuk meg, amik meghozhatják, vagy növelhetik a kedvet a munkához. Itt nyilván sok mindent lehetne említeni, én most csak azt említem, ami itt Nehémiás könyvében található. Az első 37 vers, azt már említettem, hogy nevek felsorolásából, helyszínek, munkahelyszínek felsorolásából és munkacsoportok megnevezéséből áll. Csak egy kis ízelítő, hogy ez hogy néz ki. Eljási főpap és szolgatársai, a papok kezdték építeni a lyukaput. Föl is szentelték azt, és fölszerelték az ajtószárnyakat. Aztán a Hammélyá toronyig és a Hannanél toronyig terjedő részt is fölszentelték. Mellettük a jerikóiak építettek. Ezek mellett Zakkur Imri fia épített. A halkaput Hasszená fiai építették. Ők gerendázták be, és ők szerelték föl ajtószárnyait, zárait és reteszeit. Na és akkor ez így megy tovább, 37 versen keresztül. Ezt csak azért olvastam fel illusztrációképpen, hogy érzékeljük, hogy Nehémiás könyvében az egyik fontos szempont, ami meghozhatja vagy növelheti a munkához való kedvet, az a munka megosztás. Az első 37 versben végig erről van szó. Megosztani a munkát. Nem csak az örömöt, hanem a munkát is érdemes megosztani. A munka megosztása, a feladatok kiosztása, az nem lustaság. Persze abból is fakadhat, de normális esetben ez nem a lustaságról szól, hiszen a munka megosztása adott esetben az több szervezést és több energiát igényel, mintha egyedül vinnénk végig a munkát. Nehémiás azzal kezdi a jeruzsálemi városfal újjáépítését, hogy legalább 39 különböző munkás csoportba osztja be az embereket. Tehát ha valaki veszi a fáradtságot és végigolvasta ezt az első 37 verset, akkor összeszámolhatja, hogy hány vezetőt és hány munkacsoportot állított össze Nehémiás. Én 39-et számoltam össze, lehet, hogy egyet-kettőt tévedtem, hát le lehet ellenőrizni. Tehát 39 különböző munkacsoportba osztja be az embereket, mindegyik csoport élére egy vezetőt állít, egy ilyen munkavezetőt vagy csoportvezetőt, akikre ugyanakkor felelősséget is ruház. Na most képzeljétek el, hogy ennek a megszervezése az mi munka lehetett. Ez legalább akkora feladat volt, mint maga a tényleges munka. De a munka megosztás azonban akkor sikeres, és akkor fog jókedvű munkát eredményezni, ha mindenki fontosnak érezheti magát a maga tevékenységében. Mert nézzétek meg, hogy milyen helyekre kellett beosztani az embereket. Most itt nem írtuk ki, de higgyétek el nekem, én innen vettem. A 15. versben például azt olvassuk, hogy a forráskaput Sallun Kolhozze fia, Mizpá kerületének a vezetője javítgatta. Ő építette föl azt, ő tetőzte be, és ő szerelte föl ajtószárnyait, zárait és reteszeit. A Selaktónál lévő várfalat is kijavította a király kertjénél a Dávid városából lefelé vezető lépcsőzetig. Tehát voltak, akik a Selaktónál és a király kertjénél kaptak feladatot. Hát azért, ha ezt elképzeljük, ott nagyon kellemes lehetett a környezet, egy tóparton dolgozni, a király kertjében szöszmötölni, azért ott megfelelő volt, azt hiszem, a munkakörnyezet. Voltak olyanok is, akiket a forráskapuhoz osztottak be, hát az sem lehetett egy csúnya hely. De ilyet is olvasunk a 11. versben. Egy másik részt, meg a kemencék tornyát Malkijá Hárim fia és Hassub Pahat Moáb fia javítgatta. Hát az már nem annyira vonzó munka a kemencék tornyát javítgatni, hiszen sok piszokkal meg korommal jár együtt. És akkor mit szólhattak azok, mert ilyenről is olvasunk, akiket meg a szemétkapuhoz osztottak be. Az elvégzendő munkák tehát nem voltak egyformán vonzóak. De Mindenki tudta, hogy az általa végzett munka az fontos. A kemencék kiavítása nélkül nem lehetett sütni, főzni, végeredményben étkezni. A szemétkapu kiavítása nélkül nem lehetett volna a városban fölhalmozódó szemétől normálisan megszabadulni, ráadásul minden kapu egy fontos védelmi pont volt a városfalon. Ha egyetlen kaput is hanyagul építettek újjá, akkor ott könnyen betörhetett az ellenség. Tehát lehet, hogy a munkacsoportok azok nem egyformán vonzó munkát végeztek, de mindnyájan tisztában voltak azzal, hogy a munkájuk fontos. És ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy nagy kedvel végezze mindenki a munkáját. És a másik, ami ehhez vezetett, tehát hogy nagy kedvel tudják végezni, az az együttizzadás. A 15. és a 17. versben olvasunk erről, most bocsánat, akkor egy kicsit vissza megyünk. Itt van. Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, hajnal hasadástól a csillagok feljöttéig, sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük le ruhánkat, még a vízhez is a fegyverével ment mindenki. Az együttizzadás az nem csak a szaunában adhat kellemes élményt, hanem munka közben is. Amikor együtt feszülünk neki valami fontos, hasznos munkának, amikor együtt küzdünk, együtt verejtékezünk, együtt oldjuk meg a felmerülő problémákat. Nehémiás leírásából az derül ki, hogy addig senki nem akarta letenni sem a szerszámokat, sem a fegyvereket. A fegyverek ugye azért kellettek, mert az ellenség állandóan ott órálkodott a romos várfal körül, és nézték a lehetőséget, hogy mikor lehet betörni. Tehát az egyik kezükben szerszám volt, a másik kezükben pedig ezért fegyver. Tehát senki nem tette le addig sem a szerszámokat, sem a fegyvereket, sem a munkásruhát, amíg el nem készültek a munkával. Egyszerűen a helyzet ezt kívánta meg. Felfogásban és kinézetben is hasonlóvá váltak egymáshoz. Egy idő után ugyanolyan kőporos, kormos, izzadt, szakadt ruhájú volt mindenki. A papok, a léviták, a templomi szolgák, az ötvösök, a kereskedők, a hivatalviselők, férfiak és nők. Ezeket külön így felsorolja az első 37 vers. Tehát, hogy úgy mondjam, az izzadság az elmosta a társadalmi különbségeket, a szokásos különbségeket. És ez felerősítette bennük az összetartozás érzését. Tehát végeredményben az együtt izzadás az nagyon össze tudja kovácsolni az embereket. Én emlékszem arra, amikor itt betonoztunk a férfiakkal. Szombat reggel 7 órára vártuk a betonpumpát, hogy majd a két szobába, ugye fél óra alatt előkészített ajzatba szépen benyomja a betonpumpa a rengeteg betont. Hát aztán nem jött a betonpumpa, a betonpumpás, mert más dolga akadt, és akkor nekünk ott hirtelen ki kellett találni úgy négyünknek, ötünknek, hogy mit csinálunk. Már minden elő volt készítve, be volt vasalva minden, és hát ott maradtunk beton és betonpumpa nélkül. És akkor gyorsan azt a döntést hoztuk meg, hogy hát, ha már egyszer ide szántuk az időt, akkor megcsináljuk. Igaz, hogy nyersbeton kellett hozatni máshonnan, és az igaz, hogy be kellett talicskázni, és egész nap talicskáztuk, és hát izzadtunk rendesen, annak ellenére, hogy kint még elkezdett szakadni az eső, de megcsináltuk. És ez az egyik legemlékezetesebb dolog számomra a felújításból. Nagyon nehéz volt, és azon a csalódáson is túl kellett jutnunk, hogy egy fél óra alatt ezt az egészet a betonpumpás elintézhette volna, cserben hagyott minket, összenéztünk, összefogtunk, betalicskáztuk. Estére kész voltunk vele, megcsináltuk. Pedig rengeteg betont be kellett oda vinni. És ez, az ilyen helyzetek összekovácsolják az embereket. Különösen sokat számít, ha az ilyen munkákban a vezetők is részt vesznek, már pedig láthattuk, hogy Nehémiás nem azt mondja, hogy és akkor az emberek az egyik kezükben szerszámokkal, másik kezükben fegyverekkel dolgoztak, és le se vetették a ruháikat, hanem ő azt mondja, hogy mi. Tehát, hogy ő is benne van, ő Nehémiás, aki írja ezt. Sem én, sem rokonaim, még a rokonai is ott voltak, sem legényeim, sem az őrszemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük le ruhánkat, még a vízhez is mindenki kopjával ment. Nehémiás beállt. És ugyanolyan kőporos volt, ugyanolyan saras volt, és a többi, velük együtt csinálta. És az embereknek ez nagyon sokat számított, hogy ott voltak a vezetők, ott voltak a papok, ott voltak a léviták is, ott voltak a hivatalnokok. Ugyanúgy beálltak és csinálták. Ez nagyban tudja ösztönözni a munkát, és erősíteni a munkakedvet. Sok mindent lehetne még említeni, de én ezekből a versekből ezt a kettőt olvastam ki. Most még azt nézzük meg, mert az is tanulságos, hogy amíg elvehetik a kedvet a munkától, ezzel is jó tisztában lenni. Hát az egyik az, amikor beleszakadunk a munkába, akkor az el tudja venni a munkától a kedvet. A kemény munka az nem tesz beteggé, de ha beleszakadunk a munkába, az már igen. Beleszakadni a munkába viszont több minden miatt lehet. Van, hogy azért szakadunk bele, mert képtelenek vagyunk megosztani a munkát másokkal. Vannak annyira önálló emberek, akik még ha tehetnék, akkor sem osztják szét a munkát. Majd én. Az ilyen emberek egy része azért nem osztja szét a munkát, mert azt gondolja, hogy nála jobban úgyse tudja megcsinálni senki. Ha nehogy már. És akkor nem engedi oda. Inkább, bocsánat, hogy így mondom, de hát így szoktuk mondani, inkább beledöglik, de akkor is ő egyedül fogja megcsinálni, nem adja ki a kezétől. És tényleg beledöglik. Aztán vannak vezetők, akik azért nem bíznak másokra munkát, mert abban a betegségben szenvednek, hogy a saját kezükbe akarnak minden hatalmat összpontosítani. Vagy azért nem adnak ki a kezükből munkát, mert senkiben sem bíznak, bizalmatlanok. Nem mernek megbízni embereket munkavégzéssel. Na most ez a magatartás, ez azt eredményezi, hogy a feladatokat soha senki nem fogja elvégezni. Azok, akik elvégezhetnék, unatkoznak és haszontalannak érzik magukat. Nagyon sok, mi most csak maradjunk a református egyháznál, nagyon sok református gyülekezet a mai napig még ebben szenved, vagy a lelkésze miatt, vagy a gyülekezet felfogása miatt, hogy hát mindent a lelkésznek kell csinálnia. Van, amikor a lelkész a hibás ezért, mert ő nem akar kiadni semmilyen szolgálatot a kezéből, ő elképzeli magáról, hogy mindent tud, mindenhez ért, ő az, aki odaül az orgonához, kíséri az énekeket, pláne, hogyha fönt van a karzaton, akkor palásban felszalad, ugye bemondja a köszöntést, aztán utána palásban felszalad a karzatra, ott eljátsza a kezdőéneket, aztán lejön, és akkor így megy a liturgia, és mindent ő csinál. Na most, ha ebbe belegondolunk, akkor nyilvánvaló, hogy egy ilyen gyülekezetben mindenki más tétlenségre van ítélve. De ez abszolút távol áll a Bibliától, hiszen a Bibliában azt látjuk az újszövetségi gyülekezetekben, hogy ott minden hívő pap, tehát mindenkinek van valamilyen szolgálata. Az Isten tiszteleten is. Ez nem egy mozi előadás, vagy színház előadás, hanem ez egy Isten tiszteleti közösség, ahol mindenkinek megvan a feladata. Na hát, azért hál' Istennek javul a helyzet, és egyre több gyülekezetben már megosztják a szolgálatokat. De az biztos, hogy akár gyülekezetben, akár máshol, ha valaki megcsinál mindent, akkor ezzel a többieket tétlenségre fogja ítélni. A többiekben az alakul ki, hogy hát én minek csináljam, amikor ő úgyis elvégez mindent. Akkor én nem fogok mozdulni. Tehát ez az egyik, és akkor nagyon sok helyen éppen ezért az emberek unatkoznak, és haszontalanak érzik magukat. Az az egy, aki csinálja, az meg beleszakad. Persze beleszakadni azért is lehet, mert mások nem akarnak dolgozni. Láttunk már Magyarországon ugye útfelújításokat, meg építkezéseket. Amikor egy dolgozik, a többi meg hát nézi. Vagy ami még rosszabb, hogy egy valaki csinálja, a többi meg kritizálja. Nagyon okosak vagyunk, és hát ugye mindig meg tudjuk mondani a tutit. De ez lélekölő annak a számára, aki végzi becsületten a munkát, a többiek hozzá sem nyúlnak a munkához, viszont annál fejlettebb kritikai érzékel állandóan megmondják, hogy nem úgy kellett volna, így kellett volna, de az, hogy a kisujjukat mozdítsák, az már eszükbe nem jut. Na ez nagyon elveheti a munkától a kedvet. A másik pedig a halogatás. A negyedik rész, negyedik versében olvassuk ezt. A júdaiak azonban ezt mondták, de megint, bocsánat, akkor visszaléptetem egy kicsit, csak így tudom. Itt van a negyedik rész, negyedik vers. A júdaiak azonban ezt mondták, megrokkant a teherhordók ereje, pedig sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. Idáig nagyon szépen haladtak a munkával, és akkor itt most van egy hirtelen beállt baj. Miről olvasunk itt? Arról, hogy nagyon szépen haladtak a városfal felújításával, de egyszer csak beleütköztek a sok törmelékbe. Egy ideig megtehették, hogy kerülgetik, de most már nem tudtak tőle tovább haladni a munkában. Itt nem olyan törmelékről van szó, ami felújítás közben keletkezett, hanem olyanról, ami akkor halmozódott fel, amikor sok évvel ezelőtt az ellenség lerombolta Jeruzsálem falait. Ez a rengeteg törmelék, ez azóta útban volt, de még senki nem vette a fáradtságot, hogy eltakarítsa. A törmelék eltakarítása hát nem az a legkívánatosabb munka, nyilván. De a törmelék eltakarítása az képesítést nem kívánó alacsony rendű munka is, unalmas munka. Könnyű félretenni, könnyű halogatni. De a halogatás az akadályozza, egy időn túl akadályozza a munkát. Lassacskán eltorlaszolja, sőt néha meg is akadályozza a munka menetét, és közben elveszi a kedvet. Szinte megöli a kedvet, mert egy ilyen állandó restancia érzést vált ki az emberben. Ó, azt tudom, már meg kellene csinálnom, még mindig nem csináltam meg, egy állandó rossz érzés. Na már majd, talán jövő héten már nekiállok, és akkor. Aztán egyre több területre kihat, és egyre inkább elveszi az ember kedvét. Törmelék képe. Ezt a képet most így mondom, hogy amikor feltorlódnak a nem szeretem dolgok. Mindenki tudja, hogy mik azok a munkák, mik azok a tevékenységek, amiket nem szeret, amiket egyre csak halogat. Ugye? Mindenki tudja, hogy mik ezek. Mindenki gondoljon ezekre. Nekem például ilyen az adminisztráció. Nagyon nem szeretem. Aztán most, hogy ugye itt már 4 éve, hogy építkezünk előbb a konyhát, meg egyebeket, aztán tavaly a szobákat újítottuk fel. Hát nyilván, hogy az adminisztráció az addig sem volt nálam az előkelő helyen, de így még hátrább, viszont egészen addig, amíg 4 évnyi iratanyag halmozódott fel, és aztán elhatároztam, hogy ne, ez most már tovább így nem mehet, és akkor nekiálltam is, és rendbe tettem. De ha túl sokáig halogatjuk, akkor egy időn túl nem csak a munka menetét akadályozza, hanem a, a kedvünket is elveszi a munkától. Én most így a saját friss példám alapján is hadd mondjam, hogy ne halogassuk sokáig, legyünk túl rajta, és közben még az is megtörténhet, hogy kedvet kapunk hozzá. Én kedvet kaptam hozzá, hogy nehéz volt elkezdeni, aztán na, jó, milyen jó, elkészült a 2012-es év, megvan a 2013-as év is, 14-es év is, de jó, és most szépen ott sorakoznak rendbe az iratok. Tehát elkezdeni nehéz csak. Na, idáig vegyünk most a történetben, és majd innen folytatjuk. Annyit szeretnék csak befejezésként kiemelni, hogy gondoljatok bele Nehémiás és a jeruzsálemiek helyzetébe. Gépi felszerelések nélkül, ellenségtől üldözve, és sok hátráltató körülmény ellenére végül is 52 nap alatt felépítették a városfalat. Azok nem kicsi városfalak voltak, de fogalmat alkothatunk arról, hogy milyen hatalmas építkezés volt. Ha megnézzünk fényképeket a jeruzsálemi városfalról, hogy egy-egy kő, ott kődarab, amiből építették, mekkora, milyen hatalmas. Hát óriási munkát végeztek el, mindössze 52 nap alatt. És mindezt nagy kedvel tették. Ugye ma erről volt szó, és ezt szeretném a szívetekre helyezni, hogy lehet ezt is tanulgatni Isten igéjéből, bármilyen munkában vagy, és lehet ezért imádkozni is, és lehet ezért tenni is, hogy a munkát, amit végzel, azt nagyobb kedvel tud végezni.
Amen.